Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint a mai napra kijelölték, megírva találjuk János evangéliumában a második fejezet 13. versétől a következőképpen. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította. És a galambárusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, amelyek alapján ezeket teszed. Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Jézus azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak, és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, az elmúlt héten 2 olyan eset is borzolta a vallásos, keresztény érzelmű, hitű embereknek a lelki világát, ami hát eddig azért Magyarországon még nem igazán fordult elő. Az egyik a gödöllői görög-katolikus templomnak a felgyújtása, döbbenetesek azok a képek, amit lehet látni az internetes csatornán, hogy este 8 óra után, amikor már ugye kijárási tilalom volt, valaki ott a sötétben, ezt egy utcai kamera mutatja be, bemegy a templomba, betöri a templom ajtót nekifutva, előkészíti előtte a templom felgyújtásához szükséges eszközöket, majd pedig a templom belső kamerája mutatja azt, ahogy ott az ember szétlocsolja a padokon a gyúlékony anyagot, majd oda megy, és egy ikonosztászt, egy Krisztus képet, valószínűleg egy Krisztus képet durván felrúg, aztán látjuk a rőt, lángokat felcsapni a templom padok között. És a következő kép, a külső kamera megint azt mutatja, hogy az illető nagy lelki nyugalommal eltávozik. Maga az elkövetés módja is döbbenetes, és hogy ezt így láthatjuk, és hogy tehetetleneknek érezzük magunkat ezzel szemben. A másik egészen közvetlenül bennünket érint az Ibolya utcai kis kápolnának, katolikus kápolnának a haranglábján történt a gyalázattétel. Az egyik harangot befújták ilyen raggacsos anyaggal, purhabbal, és ezzel némává tették. Nyilván mondhatjuk azt, hogy hát igen, ilyen világban élünk, máshol ennél sokkal borzasztóbb dolgok is megtörténnek, mégis bennünket ez most nagyon megrázott. És felháborodunk az ilyen aljasság láttán. De kedves testvéreim, itt a templomban, ebben a majdnem üres templomban, azért tegyük fel a kérdést. Tényleg fontos számunkra a templom? Természetes. Azt hiszem, hogy mindnyájan egyértelműen ezt válaszoljuk itt is, a képernyők előtt ülve is. De hát miért is? Miért is fontos számunkra a templom? A régi emberek számára a menedéket jelentette. Sok esetben éppen a külső támadás ellen védett meg. De manapság mintha már ez a szerepe, ez a funkciója a templomoknak megszűnt volna. És sokkal inkább hasonlítanak talán, bár nehéz ezt kimondani, mai templomaink, keresztény templomaink, az egykori jeruzsálemi templomhoz, amelynek a főterén, a pogányok udvarán ez a nagy-nagy kirakodó vásár volt a nagy ünnepek idején. Manapság sokan a vallásos szolgáltatást várják az egyháztól, a templomtól, szinte kibérelik egy-egy alkalomra, egy ünnepi alkalomra, és ez bizony sok mindent elárul a hitünk állapotáról, az egyházunk, egyházaink állapotáról. De tegyük fel a kérdést, hogy az imént elhangzott, szintén megdöbbentő ige után, Jézusnak a megdöbbentő viselkedése után, és most párhuzamot vonok a képernyőn látott felvétel és Jézusnak a ténykedése között, akkor hát elég durva ez a fellépés. Megkérdezzük, hogy fontos-e Jézus számára a templom? Erre is azt kell válaszolnunk, hogy igenis, nagyon is fontos, hiszen tanítványok is visszaidézik a 69. Zsoltárnak azt a bizonyos mondatát, János is ezt idézi a mai igében, hogy a te házad iránti emésztő szeretet, féltő szeretet emészt engem, mondja a Zsoltáros, és ez tulajdonképpen Jézusra is vonatkozik. De hogyan is jut ez kifejezésre? Hát igen, így. János evangéliuma éppen ezt tárja elénk. Egyrészt látjuk a kiürített templomot, nyilván itt a templomnak az a bizonyos pogányok udvara elnevezésű tere, az, amit itt most ki lesz ürítve. Aztán a lerombolt templomnak a képe áll előttünk, amit Jézus vizionál, és aztán egy újraépített templomról is szó van. Böjt 5. vasárnapjának Zsoltára már elhangzott ez a 42. 43. Zsoltárnak egy mondata, ez egy egybefüggő két Zsoltár, a fogságban levő zsidók vágyakozása a templom iránt. Mikor jön el az ideje, amikor újra nagy tömeggel, hogy valamikor régen újra mehetek a templomba, sohajt fel a Zsoltáros, és aztán kitör belőle, kiszakad belőle ez a mondat. Szolgáltass nekem igazságot, ítélj meg engem, Istenem, és tedd helyre ezt a nagyon-nagyon visszás helyzetet. Másrészt pedig ezen a mai vasárnapon a hetége arról szól, hogy Jézus nem szolgáltatni jött, hanem szolgálni. Ezt a két gondolatot, ezt a két mondatot tartsuk most szem előtt. Kedves testvéreim, mai igénk szerint a templom tehát a várakozás, az ítélet és az ígéret helye és szimbóluma. A templomban, az Istennel való kapcsolatban, az Istennel való találkozásban valahogy ez a három valósul meg. Minden Isten tiszteleten, vagy ennek kellene megvalósulni. Egyfajta várakozással jövünk ide, és kitesszük magunkat az Isten ítéletének, vizsgálatának, vizsgáljon meg bennünket, de ugyanakkor várjuk azt az ígéret beteljesedését, ami ebben a mai igénkben is előkerül. A várakozás. Ezt a három dolgot most így vegyük elő, tehát a várakozás. Közel a húsvét, kezdi János ezt a mai történetünket. Közel volt a húsvét, és Jézus megjelent ezen a húsvéti alkalmon. Azt tudjuk, hogy a zsidóságban ebben az időben már nagyon erős volt a várakozás. És minden ilyen nagy ünnep, például itt ez a Páska ünnep, alkalom volt arra, hogy eljöjjön a messiás. Mindenki úgy érezte, hogy valamikor, valamelyik ünnepen ez meg fog történni. Ez a várakozás, ez egy nagyon fontos momentum az Izrael népe életében, és természetesen a mi életünkben is. A nagy ünnepeinkhez kötődően. Gondoljuk meg, hogy karácsonynak a böjtje az advent. Szokták mondani, hogy karácsony böjtje, ugye az adventi 4 hetes időszak, ami tulajdonképpen egy várakozás, az ünnepre való fölkészülés. De ugyanígy mondhatjuk, hogy húsvétnek az adventje ez a böjti időszak. hogy a bőti időszakban bennünk, ugyanúgy bennünk van ez a várakozás, hogy történjen valami, hogy történjen meg az a nagy csoda, a feltámadás csodája valóságosan, illetve átvitt értelemben is. Igen, most húsvétra várunk, kétszeresen is. Jöjjön a feltámadás ünnepe, és jöjjön a járványból való feltámadás alkalma. Ne halljanak meg az emberek, ne halljanak meg a vállalkozások, ne halljanak meg a gyülekezetek. Támadjunk már fel ebből a nyomasztó rémálomból. Eljön a Messiás. Kérdezték a zsidók minden ilyen nagy ünnep előtt, és amikor Jézus az első alkalommal megjelent, akkor a következő alkalommal már az ő személyére vonatkoztatva kérdezték, vajon Jézus eljön-e erre az alkalomra, erre az ünnepre. Várták a feltámadást. Ők a római iga alól akartak megszabadulni, a pogány kultuszok hatása alól akartak megszabadulni, és várták a Messiást. És jött a Messiás. Háromszor János evangéliuma, három ilyen alkalmat ír le, ő három éves szolgálatát tárja elénk Jézusnak, és Jézus háromszor megy fel Jeruzsálembe. Ez az első alkalom. A zsidók várták, hogy jöjjön a Messiás, mint ahogy mi várjuk a vakcinát, és mondhatjuk, hogy mi megvárjuk már végre a vakcinát, és várjuk a gyógyulást, mint a zsidók a Messiást. És a Messiás érkezése ott és akkor mind a három alkalommal nagy hullámverést okozott. És most direkt asszociálok arra, hogy ez már a járványnak a harmadik hulláma, és már elegünk van belőle, és már nagyon-nagyon nyomasztó számunkra ez. Ez a helyzet talán egy kicsit segít nekünk is átélni azt, hogy mit érezhettek akkor 2000 évvel ezelőtt az izraeli testvéreink. Az első, tehát itt van leírva János evangélium a második fejezetében, ez a templom tisztításnak az alkalma, a páska ünnepe, tehát a zsidó húsvét előtti történet. És amikor Jézus megteszi ezt a bizonyos templom tisztítást, akkor a zsidó papok jelt kívánnak tőle, mert ez egy olyan óriási, nagy, fölháborító jelzés, hogy ezt még valahogy meg kell magyarázni. És Jézus erre válaszol. A második, amikor Jézus megjelenik a jeruzsálemi templomban, az János evangélium 5. fejezetében olvasható, amikor ott azon bizonyos szombati napon a Betesda tavánál meggyógyítja a béna embert, ekkor a Purim ünnepét ünnepelték a zsidók, ez is egy nagy ünnepük volt. Ez tulajdonképpen annak idején a fogságban levő zsidóságnak a szabadulása, szintén megint csak egy szabadulás, a pogány hát felbújtókkal szemben Eszter királynő tudja megszabadítani a népét. Ez egy nagyon fontos ünnepe volt a zsidóknak. Ezen a második ilyen ünnepen, ahol Jézus ott van, a zsidó papok már nem jelt kívánnak Jézustól, hanem már elhatározzák, hogy meg fogják ölni. A harmadik alkalom pedig János evangélium a 7. fejezetében van leírva, és ez az utolsó alkalom, amikor Jézus fölmegy a lombsátor ünnepre. Itt is nagy a várakozás, Jézus nem is érkezik meg az ünnep elejére, csak az ünnep közepe táján, és hát onnantól kezdve aztán valami egészen különös dolog veszi kezdetét. Eljutunk odáig, hogy ezen az ünnepen Jézust óriási nagy lelkesedés veszi körül, de ugyanakkor vitatják is sokan az ő személyiségét, személyét. Majd eljön virágvasárnap, pálma lombokkal üdvözlik az érkezőt, és aztán néhány nap múlva keresztre feszítik. Ez a harmadik hullám, megint csak nem véletlenül mondom így, ez a harmadik hullámhoz szabadulást ott a zsidóknak, bár így lenne ma is. Vallási szolgáltatást felváltja Jézus szolgálata. Bár így történne ma is, a mi egyházunkban is. Ennyit a várakozásokról, és most néhány szót az ítéletről, mert Jézus végrehajtja Isten ítéletét. Igen, azzal kezdi, hogy kitakarítja a templomot. Még emlékszünk néhány héttel, hónappal ezelőtt, micsoda nagy piszokból kellett a templomunkat kitisztogatni a festés után, és most már örülünk ennek a szép megújult templomnak, de ez tudjuk, hogy mennyire nem elég. Hogy itt másnak is tisztulnia kell, itt nekünk kell tisztulnunk. Itt sokféle érzésnek, gondolatnak kell kitisztulnia, megtisztulnia, és Jézus cselekedete erre utal. Kiüríti a templomot. Kiüríti azt a templomot, pontosabban a pogányok udvarát, amelyiknek éppen az lett volna a célja a zsidó vallási életben, hogy a pogányok számára ott valósuljon meg a misszió. Azok az érdeklődő nem zsidó emberek, akiket valami megfogott már a zsidó vallásnak az elemeiből, azok ott választ kapjanak a kérdéseikre. Ott talán távolabb állva a templom épületétől, de mégis beláttak a templomnak az épületébe, a belső részbe is, és láthatták az ott lefolyó áldozatokat, és hallhatták a tanítást. És éppen itt, ezen az udvaron, a pogányok udvarán történt ez a nagy üzletelés. Tulajdonképpen egy nagy pogány vásározás. Hogy a pogány emberek, amikor odajöttek, akkor nem azt kapták, amit Isten adni akart nekik, hanem ugyanazzal találkoztak, amivel Athénben, vagy Rómában, vagy Korintusban, vagy máshol találkozhattak. És ez az, amiért Jézus felháborodik. És ez az, amiért Jézus ítéletet gyakorol. Az ítélet indoklása ez, hogy szolgáltatássá lett a szolgálat, hogy üzletté lett a misszió. És ez az, ami bizony bennünket is érint. Egy olyan világban élünk, ahol ilyen körülmények határozzák meg az emberek gondolkodását, sajnos az egyházon belül is. Az ítéletnek ez az első része, Jézus kiüríti a templomot, de ugyanakkor beszél a templom lerombolásáról is, amit viszont nem rajtunk, és nem is magán azon a kőépületen hajt végre, hanem önmagán. Tehát az ítéletet maga felé fordítja. Elszenvedi értünk Isten ítéletét. Ez a lerombolt templomnak a jelentése, szimbolikus jelentése. Ez az, amit ott még a zsidó főpapok nem tudnak megérteni, mert egészen más az ő gondolatviláguk. Ők a római hatalommal való egyezkedésről gondolkodnak, meg arról, hogy el ne vegyék tőlük a helyet, meg hogy el ne vigyék a népet, meg hogy meglegyen a presztízsük és a betevő falatjuk. Ezért nem értik, amit Jézus mond. És eljön az a pillanat, amikor zsidók és pogányok együttes erővel, együttes szolgáltatással, mondjuk így, juttatják Jézust a keresztre. A zsidó papok kiszolgáltatják Pilátusnak Jézust, Pilátus kiszolgáltatja a zsidóknak őt, olvassuk a pasió történetben. Ilyen szolgáltatáson épül föl az emberi élet, az emberi hatalomgyakorlás, meg az emberi vallásosság. Ezzel szemben Jézus szolgál. Ő saját magát szolgáltatja ki. Jézus ezt a vallási szolgáltatást a legtisztább szolgálattá nemesíti, amikor a kereszten imádkozva templommá teszi a keresztet. Amikor az a hely, a legpogányabb hely, a legnyomorultabb hely, a legszentebb helyé lesz ott a Golgotán. Testének lerombolt templomából nem az átok, nem az ítélet kérése szakad fel az ég felé, hanem a bűnbocsánatért könyörgő imádság. És így lesz az imádság helyévé a Golgota. És így lehet imádság helyévé, imádság házává a mi szívünk és a mi templomunk is. És végül, kedves testvéreim, az ígéret, a várakozás és az ítélet után az ígéret, arra nézve, hogy a templom újra épül. A tanítványok emlékeznek és emlékeztetnek. János leírja ezt sok-sok évvel a történések után, hogy el ne homályosuljon ez az emlék, hogy mi 2000 évvel később tudjunk erről szólni, beszélni, és tudjuk ezt átadni mi is, tudjuk emlékeztetni a ránk bízottakat. János már az evangélium elején szól Jézusnak a feltámadásáról. Ő már előre mondja, hogy hiszen mi ezt már akkor hallottuk Jézustól. Nem értettük, de már hallottuk, és emlékezzünk csak erre, hogy mindaz, amit ő mondott, az beteljesedett. Az egyház feladata ma is ez. Mint a régi zsidók számára, az volt az ő feladatuk is, hogy újra és újra ismételgesd, add tovább a te gyermekednek, a fiait, fiainak, és így tovább. Hát ez a mi feladatunk is. Emlékezzünk és emlékeztessünk. Amikor hullámokban támad a vírus, amikor a lelki pandémia is, és ami veszélyesebb, elborítja a világot, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Emlékezzünk és emlékeztessük az utánunk jövő generációkat. Mondjuk el, hogy van ellenszere a bűnnek. A drága vakcina rendelkezésre áll. Így imádkozzunk most a 411-es ének 4. és 5. versével. Szent fiad vére, tövis koronája, kín szenvedése, keserves halála, álljon ítélő haragod elébe, s hívjon békére. Bár érdemlékül, s nem keveset kérünk, mi Urunk, Isten, ezt cseleked vélünk. Te, aki egy vagy, szent háromságodban, nagy hatalmadban. Ámen. Énekeljük most el ugyanezt az imádságot, imádságos szívvel.